Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltámadás öröme a miénk, mert a keresztségünk napján megkaptuk. Öleljük magunkhoz az örömöt ebben a húsvéti időben. Siessünk a feltámadottat keresni az eukarisztiában, a megbocsájtásban, az imádságban és a tevékeny szeretetben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Súlyog Tamás köztársasági elnök csütörtökön részt vett a három tenger kezdeményezés csúcs találkozón Vilniusban. A találkozón a három tenger kezdeményezés továbbfejlesztése volt terítéken, a részes államok államfői, a meghívott vendégek és a stratégiai partnerek részvételével, mondta a köztársasági elnök a csúcs találkozón a sajtóképviselőinek. Kiemelte, Magyarország közép-európai országként tudja definiálni magát, és mivel Közép-Európát a közös történelem és a közös kultúra tartja össze, a három tenger kezdeményezés Magyarország számára is sokat jelent. Súlyog Tamás hozzátette, a három tenger kezdeményezés infrastruktúrában és fejlesztésben fogja össze Közép-Európát. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a marokkói Marrákesben megbeszélést folytatott Andrész Pastránával, a Kereszténydemokrata Internacionáli elnökével, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson áttekintették a Nemzetközi Pártszövetség és a jobboldali, konzervatív erők helyzetét, a nemzeti szuverenitást világszerte érő kihívásokat. A megbeszélés kiemelt témája volt az ukrajnai háború és a nyomában kialakult gazdasági válság is. Az Európai Parlament rossz döntést hozott a migrációs paktum szerdai elfogadásával, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, az is mutatja, hogy mennyire szélsőségesen rossz javaslatról volt szó, hogy az EP-ben, ahol a miniszter szavai szerint 70-80%-ban a bevándorlás nagy barátai ülnek, csak 55-56%-os többséggel mentek át a jogszabálytervezetek. Hozzátette, Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének hibáit Közép-Európának nem kell elszenvednie, és Magyarország nem fogad el olyan európai döntéshozatalt, ami ezt a problémát Közép-Európára és Magyarországra lökné át. Elutasítjuk a kötelező elosztást, és elutasítjuk, hogy pénzt kelljen fizetnie Magyarországnak azért, mert nem veszi át a migránsokat. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan. Európa számára nem jelent segítséget, és a migrációtól szenvedő társadalmaknak sem fog érdemi segítséget jelenteni, mondta. 5 pontos intézkedéscsomagról döntött a kormány az európai agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be Nagy István agrárminiszter a kormányinfón. A tárcavezető közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. A kormány intézkedett arról is, folytatta, hogy a magyar államkincstár 2024. május 31-ig teljesítse a terület és állatalapú támogatások kifizetését. Nagy István tájékoztatása szerint döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. Elmondta továbbá, hogy a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente befizetett adó visszaigényelhető részét a kormány 90%-os mértékre emeli. Az idén 2,5%-os, jövőre pedig 4,1%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, közölte a pénzügyminiszter Budapesten a kormányinfón. Varga Mihály kifejtette, a háborús helyzetben az Európai Unió a vártnál lassabban lábal ki a válságból, a német gazdaság hosszú ideje gyengélkedik, és az exportpiacok szintén gyengék. Emiatt háborús helyzetre tervezett makrogazdasági pályával számolnak, amely szerint a gazdaság az idén visszatér a növekedési pályára, és 2,5% körüli GDP bővülés valósulhat meg. Hozzátette, a várakozásaik szerint a növekedés idén az év második felében felgyorsul, ami segíti az államháztartás helyzetét is. A tárcavezető jövőre 4,1%-os GDP növekedést nevezett megalapozottnak. Végül az időjárásról. Jellemzően derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de hajnalra az északi középhegység egyes részein réteg felhőzet képződhet, csapadék nem lesz. Az északi a szél nagyrészt mérséklődik, csak kevés helyen lehetnek élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Szenvedés és betegség a Bibliában. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottság plenáris ülésének tagjaihoz. Az Európai Unió püspökei leszögezik, az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Nikaraguában a Cserkész Szövetség elvesztette jogi személyi státuszát. Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára. Együttérzés és elfogadás. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottsághoz. Éves plenáris ülésére gyűlt össze a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés a Bibliában fontos témakörével foglalkozik. A Szent Atya csütörtökön audiencián fogadta a bizottság tagjait, köztük Martos Balázs püspököt. Nem magyarázni kell a szenvedést, hanem együttérezni a beteg fájdalmával, a párbeszéd és a remény révén megmutatni az egyház szolidaritását. Ezekben a napokban tartotta plenáris ülését a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés bibliai szempontjaira irányítja figyelmét. Ez a téma minden embert érint, hiszen ki vagyunk szolgáltatva a betegségeknek, a halálnak.
La nostra natura ferita, infatti, porta scritta in sé anche la realtà del limite.
Sebzett természetünk magában hordozza korlátait és a végességet. Szenved a rossz és a fájdalom ellentmondásai miatt. Ferenc pápa megvallotta, hogy szívén viseli ezt a témát. A szenvedés és a betegség olyan ellenfelek, amelyekkel szembe kell néznünk, de fontos, hogy ezt emberhez méltón tegyük. Ha kitöröljük, tabut csinálunk belőle, amiről jobb nem beszélni, mert rontja a mindenáron való hatékonyság képét, akkor távol járunk a megoldástól. Mindannyian megtapasztaljuk ennek súlyát, és segítenünk kell egymást a kapcsolatokban, anélkül, hogy önmagunkba zárkóznánk, és hogy a jogos lázadás elszigetelődésé, elhagyatottsággá vagy elkeseredésé válna.
Sappiamo anche per la testimonianza di tanti fratelli e sorelle che il dolore e l'infermità
Sok testvérünk tanúságtételéből tudjuk, hogy a fájdalom és a betegség a hit fényében döntő tényező lehet a személyes érettséghez vezető úton. A szenvedés rostája ugyanis segít felismerni, mi a lényeges és mi nem. Főként azonban Jézus példája mutatja meg az utat. Ő arra buzdít minket, hogy vegyük gondjaiba a betegségben élőket, és egyszer mind szenvedésünkkel csatlakozzunk megváltó felajánlásához, ami gyümölcsöt hoz. Ferenc pápa ennek kapcsán két kulcsszóra hívta föl a Pápai Biblikus Bizottság tagjainak figyelmét, melyek az együttérzés és az inklúzió, vagyis a befogadás és elfogadás.
La prima, la compassione indica l'atteggiamento ricorrente e caratterizzante del Signore nei confronti delle persone fragili e bisognose che incontra.
Az első, az együttérzés visszatérő és jellemző viselkedése az Úrnak, aki törékeny és rászoruló emberekkel találkozik. A pásztor nélkül utat kereső nyáj, az éhező és elgyötört tömeg, a betegek kívánságai mind nagy együttérzésre indítják Jézust. Ez pedig közelségben nyilvánul meg, és általa Jézus azonosítja magát a szenvedőkkel. Beteg voltam és meglátogattatok, mondja. Mindez egy fontos szempontot tár fel előttünk. Jézus nem magyarázza a szenvedést, hanem lehajol a szenvedőkhöz. Nem úgy közelíti meg a fájdalmat, hogy általánosan buzdít és meddőn vigasztal, hanem felfogja a drámát és bevonódik. Jézus megmenti az embert és átlényegíti fájdalmát. Krisztus átalakította fájdalmunkat azáltal, hogy egészen magáévá tette, átérezte és felajánlotta, mint a szeretet ajándékát. Nem adott könnyű válaszokat miértjeinkre, hanem a kereszten tette magáévá a mi nagy miértünket. Jézus kézzel tapintja az emberi szenvedést, alázattal, szelíden, békésen, hogy a megtestesült Isten nevében hozza el megváltó és konkrét támaszának közelségét. Kézzel érintve, nem elméletileg, hangsúlyozta a pápa.
Questa prospettiva di inclusione ci porta ad atteggiamenti di condivisione.
Ez pedig elvezet minket a második kulcsszóhoz, az inklúzióhoz. Bár ez nem bibliai kifejezés, jól megmutatja Jézus stílusának kiemelkedő jegyét. Azt, hogy elindul megkeresni a bűnöst, a tévelygőt, a kirekesztett, megbélyegzett embert, hogy mindenki bejusson az atyaházába. Ez a fajta magatartás az osztozást hozza magával. Ahogy Jézus jót tett az emberekkel és meggyógyította a betegeket, úgy azt parancsolta tanítványainak is, hogy vegyék gondjaikba a betegeket, és áldják meg őket az ő nevében, ezáltal osztozzanak vigaszthozó küldetésében. A szenvedés és a betegség tapasztalata által az egyháznak az a hivatása, hogy együtt haladjon a keresztény és emberi szolidaritásban, elismerve közös törékenységünket, megnyissa a párbeszéd és a remény lehetőségeit. Irgalmas szamaritánusként ne hagyjuk a kirekesztés társadalmát építeni, hanem lépjünk oda az elesett emberhez, és segítsük fel őt, és ezáltal tegyük közössé a jót, buzdította a Szent Atya a Pápai Biblikus Bizottság tagjait.
Az EU püspökei: az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Az abortusz jogának az EU alapjogi chartájába való felvételéről szóló április 11-i brüsszeli szavazás előtt az Európai Unió püspökei ismételten kijelentették, hogy határozottan ellenzik a javaslatot és helytelenítik a kényszerítő ideológiákat. Az emberi lény minden helyzetben és a fejlődésének minden szakaszában mindig szent és sérthetetlen, erősítették meg az európai püspökök nyilatkozatukban. Rámutatnak továbbá, hogy amint ez a meggyőződés eltűnik, az emberi jogok védelmének szilárd és tartós alapjai is megszűnnek. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága, a COMECE, nyilatkozatot tett közzé a csütörtöki brüsszeli plenáris ülés szavazása előtt, amelyen arról szavaztak, hogy az abortuszhoz való jogot felvegyék-e az EU alapjogi chartájába. A püspökök nyilatkozata a Dignitatis Infinita, a hittani dikasztérium dokumentumának közzététele után jelent meg, amely az abortuszt súlyos és sajnálatra méltó gyakorlatként írja le az emberi méltóság megsértésének listáján. A Comecen nyilatkozatának címe Igen a nők és az élethez való jog előmozdítására, nem az abortuszra és egy ideológia erőltetésére. A püspökök a dokumentumban kifejezték elkötelezettségüket amellett, hogy egy olyan Európáért dolgoznak, ahol a nők szabadon élhetik meg anyasságukat, ajándékként maguk és a társadalom számára, és ahol anyának lenni semmiképpen sem jelent korlátozást a személyes, a társadalmi és a szakmai életben. Figyelmeztettek, hogy az abortusz előmozdítása és könnyebbé tétele ellentétes irányban halad a nők és jogaik valódi előmozdításával, és a püspökök megismételték, hogy az abortusz sohasem lehet alapvető jog. A Comece főpásztorai kijelentették, hogy az élethez való jog minden más emberi jog alapvető pillére, kiváltképpen a legsebezhetőbbek, a legsérülékenyebbek és a védtelenek élethez való joga esetén, mint például a meg nem született gyermek az anya méhében, a migráns, az idősek, a fogyatékkal élők és a betegek. Emlékeztetve az egyház ezzel kapcsolatos egyértelmű álláspontjára, a püspökök nyomatékosították, hogy még a mai korunkban is teljes erővel és világosan ki kell jelenteni, hogy a meg nem született életvédelme szorosan összefügg minden más emberi jogvédelmével. Ha valaki képtelenné válik a meg nem született életet felbecsülhetetlen értéknek tartani, akkor az emberi jogok védelmének alapjai mindig a hatalom múló szeszélyeinek lesznek kitéve, idézték az európai püspökök a Dignitatis Infinita vatikáni dokumentumot. Javasolták, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben a tagállamok eltérő kultúráit és hagyományait, valamint nemzeti hatásköreiket, és nem kényszeríthet másokra sem határain belül, sem azon kívül ideológiai álláspontokat az emberi személyről, a szexualitásról, a nemről, a házasságról és a családról. Az EU alapjogi chartája nem tartalmazhat olyan jogokat, amelyeket nem ismer el mindenki, és amelyek megosztóak, hangsúlyozták a főpásztorok. Rámutattak, hogy az európai vagy a nemzetközi jogban nincs elismert jog az abortuszhoz, és ennek a témának a kezelése a tagállamok alkotmányaiban és jogszabályaiban jelentős eltéréseket mutatnak. A nyilatkozat azzal zárult, hogy az EU püspökei megjegyezték. A kártának a preambulumban leírtakkal összhangban tiszteletben kell tartania az európai népek kultúráinak és hagyományainak sokféleségét, valamint az alkotmányos hagyományokat és a tagállamok közös nemzetközi kötelezettségeit. Az abortusznak az EU kártába való felvételéről szóló szavazás lezárt fejezetnek tűnt, egészen addig, amíg a közelmúltban újra életre nem keltették. Miután március 4-én bekerült a francia alkotmányba az abortuszhoz való jog, európai szinten újraindult a vita arról, hogy bevezessék az abortuszt az EU alapvető jogai közé. Annak ellenére, hogy a határozatot már 2022. július 7-én benyújtották, amely egyes tagországok ellenkezését váltotta ki, most az európai parlamenti képviselők úgy döntöttek, hogy újraindítják a javaslatot, amelyről csütörtökön újra szavaztak. Nikaraguában 11 evangéliumi keresztény lelkészt ítéltek el. A bírák 11 protestáns lelkészt ítéltek több mint egy évtizedes börtönbüntetésre a nikaraguai egyház elleni folyamatos fellépés részeként. A nikaraguai igazságügyi rendszer pénzmosás vádjával ítélt el 11 evangéliumi keresztény protestáns lelkészt, akik az evangelikál mozgalomhoz tartozó Mountain Gateway amerikai szervezettel állnak kapcsolatban, adja hírül az Osservatore Romano vatikáni napilap. A bírák 12-től 15 évig terjedő börtönbüntetést és egyenként 80 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a texasi székhelyű szervezet azon tagjaira, akiket 2 hónapja tartóztattak le, és tartottak fogva anélkül, hogy kapcsolatba léphettek volna ügyvédjeikkel vagy családtagjaikkal. A bírósági tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott. A szabadság védelméért küzdő nemzetközi szövetség, az ADF International, keresztény jogvédelmi szervezet, szabálytalan ítélethozatalról számolt be az eljárást illetően, amelynek során a hatóságok nem tudtak bizonyítékot bemutatni. Az ADF az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság beavatkozását kérte, hogy a managuai hatóságok tartsák tiszteletben a foglyokat a börtönben töltött idejük során.
Az érzékeken innen és túl. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 3. vasárnapjára.
Akkor kezdem jól érteni az írásokat, amikor lángol a szívem, és ráérzek az összefüggésekre. Amikor nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is értem őt, akiről az írások beszélnek, és érzem jelenlétét. Mindezt az a Szentlélek garantálja, aki lángra lobbantja szívem, amikor az írást olvasom. Amikor a feltámadt Jézus Krisztus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak, lángol a szívük. Megértik az írásokat, mert akiről szólnak, ott van velük, és feltárja számukra az összefüggéseket. Addig is ismerték a részleteket, sokat tudtak az írásokból, de azok szerzőjét nem ismerték, hiszen addig nem találkoztak vele. Az írások ismerete és a Krisztussal való igazi találkozás szorosan összefügg, egymást kiegészítő valóságok. Mindezek után térnek vissza az Emmauszi tanítványok oda, ahonnan elindultak, hogy a többieknek is elmondják, ami velük történt. Ahol fájdalom érte őket, oda mennek vissza. Ahol sebeket kaptak, oda mennek vissza. Ez számomra is üzenet. Visszamenni oda, ahol sebeket kaptam. A feltámadt Krisztus pedig odajön, és ott gyógyítja be, ahogy a tanítványokkal is tette. El lehet menekülni sok ideig, de a sebeket és fájdalmakat nem lehet otthagyni, ahol kaptam. Ha azt akarom, hogy meggyógyuljanak, vissza kell mennem oda, ahol kaptam. Ha ez fizikailag már nem lehetséges, akkor felidézem magamban a helyet és eseményt, és ha szükséges, beszélek is róla. Ha van bátorságom ezt megtenni, akkor a feltámadt Krisztus átjön az én bezárt ajtómon is, és békességével gyógyít engem. Rám leheli az ő szent lelkét, ekkor kimondom fájdalmaimat, feltárom sebeimet és bűneimet, és elindul a gyógyulás folyamata a Szentlélek segítségével. Ebből a folyamatból nem hiányozhat testi érzékelésünk sem. A feltámadás megtapasztalása nem kerüli meg testi, fizikai valóságunkat. Akkor tudok egyre mélyebb lelki életet élni, ha onnan indulok ki, ahol vagyok. Maga a feltámadt Krisztus mutat erre rá húsvét 3. vasárnapjának evangéliumában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében. Megjelenik testi szemük előtt, tehát a tanítványok látják őt fizikai szemükkel. Azt vélik, hogy szellem, ezért beszél hozzájuk, hogy hallják őt fülükkel. Még ez sem elég, ezért kéri, hogy tapintsák meg őt, érzékeljék tapintásukkal is. Ezek után az ízlelés útján is mutatja nekik, hogy ténylegesen ő van jelen közöttük, azáltal, hogy ételt kér tőlük. Itt pedig, ha nem is kifejezetten, de a szaglás is jelen van. A feltámadt Krisztus valóságos testtel jelenik meg. Ezzel is rámutat arra, hogy testemnek is ugyanolyan fontos szerepe van, mint lelkemnek. Igazából lelki életet élni a testi valóságom komolyan vétele nélkül aligha élhetek. Minden mély lelkiség a testrészek tudatosításával jut el a lélekhez, hogy aztán az Istenhez emelkedhessen, és ezt testben is lehet érezni. Az érzékek komolyan vétele nélkül nem juthatok el lelkemhez sem. Az érzékelés tudatosítása nélkül nem juthatok el a fizikai érzékelésen túli világra. Ha ezt figyelembe veszem, gyorsabban gyógyulnak múltam sebei. Bocsánatot nyernek bűneim, és lángol a szív, hiszen a Szentlélek erejét érzi és tapasztalja. Ezt ígéri meg a feltámadt Krisztus is az evangéliumi rész utolsó mondatában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 48. versben, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ez a megbocsátás a megtisztulás eredménye. Aki őszintén akar imádkozni, és vágyik személyes kapcsolatba kerülni a feltámadt Krisztus Istenével, testében is jelen kell lennie, hogy igazi találkozásban legyen része a jelen valóval.
Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya gondolatait hallhatják, aki a húsvéti titkok fényében emelkedik a szűzanya személyéről és hivatásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Miskolci stúdióból. Jelenállás szerint ma egyedül, de nagy szeretettel és több különleges gondolattal is szeretném a kedves hallgatóknak a figyelmét ma is felkelteni, együtt gondolkodni és elmélkedni a húsvéti időszak szent titkairól és nagyon mély üzeneteiről, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben és az elkövetkezendő időszakban is fontos átélnünk, megtapasztalnunk, megélnünk. Talán keveset beszélünk arról, hogy a keresztútnak és a húsvétnak van egy nagyon fontos szereplője, a boldogságos Szűz Mária. Nemrégen ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét, nemrégen emlékeztünk arra a titokra, hogy Isten elküldte az ő angyalát, Gábor angyalt, Galilea Názáret nevű városába, egy kiválasztotthoz, egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. És ez a Mária egy végtelenül alázatos, tiszta lelkű, Isten és ember szerető lány, akit az Isten azért választott ki, mert benne megtapasztalta, meglátta az életszentségnek a lehetőségét, azt a tisztaságot, azt az alázatot, amit beleteremtett az Isten az emberbe, és amit a bűn elrontott. Máriában a bűn ezt nem ronthatta el, hiszen Isten megóvta őt a bűntől, és ott ragyogott benne ez az ősi tisztaság, ott ragyogott benne ez az ősi alázat, ez az egyszerűség. És Mária személye mindvégig ott rejtőzködik a keresztúton, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban is. Nagyon érdekes, hogy a sok férfi apostol mind-mind elszaladtak. Egyedül János a legfiatalabb maradott, és az asszonyok, köztük Mária. És ők kitartanak az elítéléstől a keresztig, a szenvedésen keresztül a halálig. Milyen gyötrelem és milyen fájdalmas egy édesanyának végignézni gyermeke szenvedését, gyermeke gyötrődését, megaláztatását, megcsúfolását, szenvedését és halálát. De ez az asszony, az a Mária, akit az Isten Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kiválasztott arra, hogy az ő fiának édesanyja legyen, ez az asszony lelkileg igencsak erős volt. Igencsak erős volt, mert kitartott abban a hitben, amit az angyalnak ígért és válaszolt. Azt mondta az angyalnak, történjék velem szavaid szerint. Ebben a válaszban, ebben a mondatban sok minden benne van. Az is, hogy Mária nem csak az örömet, hanem a fájdalmat is vállalja, nem csak a sikert, hanem a szenvedést is része lesz annak a tervnek, az üdvösség tervnek, amelyet Isten előre készített, előre elkészített, azért, hogy Márián keresztül szülessen a világra a megváltó. Az a megváltó, aki nem kímélte saját életét, hanem áldozatul adta. Máriában és a vele kapcsolatos történésekben Istennek egy nagyon különleges tulajdonsága mutatkozik meg. Kiderül számunkra, hogy Isten szeret csendben dolgozni. Isten szeret láthatatlan maradni. Misztikus. Ebben a kis názáreti házban, Mária kis hajlékában, ott a csendben történik ez a találkozás Mária és az angyal között, nem a főtéren, nem a város vagy a falu központjában, hogy mindenki lássa, hogy igen, nagy dolgot fog tenni az Isten, hogy igen, hatalmasat alkot. Nem, ez a csendben történik. Ott négy szem közt Mária imádságos csendjében. Utána Józsefet álmában szólítja, ismét egy magányos, csendes, egyedül lévő pillanat. Aztán a születés is a világtól távol, egy istálló mélyén, csendben, mindenféle látványosságtól, sallangtól mentesen történik. És Jézus egész élete, gyermekkora, tulajdonképpen egy ilyen csendet ölel fel, és egy ilyen titokzatosságot hordoz folyamatosan. És ebben Mária nagyon különleges példaképünk. És Mária egész élete erről a csendről szól. arról a csendről, amely az ő és az Isten kapcsolatát meghatározta, onnantól kezdve, hogy ő igennel válaszolt az angyalnak. Mária tudta, hogy bármit is ad az Isten, bárhogy is alakítja az életet, a dolgokat, a történéseket, az eseményeket, az jó lesz úgy, ahogy az Isten akarja. Nem kell csalódnia az Istenben, mert tudja azt, hogy öröm és bánat, siker és kudarc egyaránt elvezetheti az embert Istenhez. És ez egy nagyon fontos tanulság rögtön az elején, hogy mindannyian megértsük azt, hogy a mi életünkben is a történések, az események nem a vesztünket szolgálják. Nagyon sokszor fájdalom van, nagyon sokszor kudarc van, nagyon sokszor sírás van, sokszor szenved az ember, de jóval több az öröm, jóval több az, amiért hálásnak kell lennünk, jóval nagyobb arányban van jelen az életünkben az Isten jósága, szeretete, amikor megmutatja az ő irgalmát, amikor megmutatja az ő segítségét, amikor megmutatja az ő szeretetét. De bárhogy is alakul az élet, bármi is történik, látnunk kell, hogy ha Istennek igent mondunk, akkor minden élethelyzetből, minden történésből, minden eseményből az Isten ki tudja hozni azt a csodát, amely által az életünk megújulhat. És Máriának is fájt Jézust szenvedni látni, az ő gyermekét. Fájt, amikor végigkísérte a Golgota felé vezető úton. Fájt, amikor a katonák megrugdosták, megverték, ütötték, vágták. Fájt, amikor odaszegezték a kereszthez. Fájt, amikor eltemették. De ott volt a hely az ő szívében a feltámadás örömének. A halál pillanatában sem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Isten közbe fog lépni, hogy az Istennek van hatalma, hogy az Isten csodákat tesz, hogy az Isten hatalmas, az Isten bölcs, az Isten szent, és ura az életnek és a halálnak, ura a történelemnek, ura ennek a világnak, ura a jónak és a rossznak, és az ember az Istenhez képest csak ember. És nagyon sokszor mi akkor tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy csak emberi erővel lehet a dolgokat megváltoztatni, hogy csak emberi erővel lehet a rosszat jóvá fordítani. De rá kell döbbennünk arra, hogy ez kevés, és nagyon sokszor csalódunk magunkban. Meg kell tanulnunk ezt az életvitelt, ezt a keresztény életvitelt Máriától, aki azt a feladatot kapja és teljesíti, hogy könyörögjön, imádkozzon, és tegye Isten akaratát. Most hallgassunk meg egy gyönyörű szép Mária éneket, ami kicsit segít megérteni Mária szerepét az üdvösség történetében. Az ének, amit hallottunk, kifejezi Máriának a vágyát, hogy mi az ő élet célja, mire vágyik. Arra vágyik, hogy az Istennel való kapcsolatából megvalósuljon az újjászületés, a mindennapi újjászületés. És ezt a feladatot teljesíti Mária ma is. Könyörög Jézusnál, hogy az ő gyermekei megtanulják az ő útjának követését. Könyörög értünk. És felszólít bennünket úgy, mint a kánai mennyegzőn, tegyétek meg, amit fiam mond. Tegyétek meg, mert nem lesz benne hiba. Tegyétek meg az Isten akaratát, és nem fogtok csalódni. Annyi emberben csalódhatunk manapság, annyiszor hibázunk, annyiszor fogunk mellé, annyiszor kell emberekben csalódnunk és kudarcot vallanunk, és találkoznunk a tévedés tapasztalatával és szomorúságával. De Mária arra bíztat bennünket, hogy bizalmunkat ne emberekbe helyezzük, a békét ne emberek által keressük. Mert Jézus más békét hoz, mint amit a világ. Feltámadása után oly sokszor köszönti így apostolait, tanítványait, békesség nektek. És tudjuk János evangéliumából, mit mond Jézus, nem úgy adom, ahogy a világ adja, nem azt a békét adom, amit a világ kínál, nem egy külső békét elsősorban, nem egy emberi erőből alkotott békét, egy törvényeken alapuló békét, hanem a szív békéjét. És azzal, hogy Mária kitartott Isten mellett, azzal, hogy Mária összekapcsolta az életét az Istennel, ezzel egy mérhetetlen belső békét kapott ajándékként. Ezért tudta elviselni, akár Jézus születésével, akár szenvedésével, vagy halálával kapcsolatos fájdalmakat, megvetést, kizárást, nehézséget, lenézést. És nagyon fontos, testvéreim, az, hogy mi is úgy tudjuk összekapcsolni az életünket Istennel, hogy ebből egy belső békét nyerjünk, hogy egy belső újjászületést kapjunk. És ez a belső béke, ez az újjászületés, ez csak az Istenben valósulhat meg. Mária igen nagy példaképünk ebben. Az a Mária, akinek az alázatosságát, a hitét, a tisztaságát, az elköteleződését ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. És ezt a belső békét kapják az Emmauszi tanítványok, akikről majd a vasárnapi evangéliumban fogunk hallani. Ezt a belső békét kapták, amikor a kenyértörésben felismerték Jézust. A lélek erejét kapták. A léleknek az erejét, amely megújította az ő szívüket. Ezt a kegyelmet, ezt az erőt kapják az apostolok, akikről húsvét harmadik vasárnapján az olvasmányban hallunk. Péter apostol, akit eltöltött a Szentlélek, és aki megmert szólalni, felmert szólalni, felvállalta az igazságot. Ez nem egy erőszakos igazság volt, ez nem egy fegyveres harc, ez egy belső harc, a lélekkel vívott harc, egy örömteli harc, amelyben felismerte, hogy ő egyedül gyenge, de az Isten erejével győztes. Szent János apostol a vasárnapi szentleckében így szólít meg bennünket: ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólunk az atyánál. És azt mondja, hogy ne legyen a mi vallásosságunk hamis, emberi érdekekkel teli, haszonelvű. Ne mondjuk ki könnyelműen azt, hogy ismerjük az Istent és az ő parancsait, közben pedig nem tartjuk meg azokat. Hanem engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon az Istennel. Engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon Krisztussal, a feltámadottal, aki erőt ad, kegyelmet ad. És tanuljuk meg Máriától az ő alázatát, az ő szelídségét, az ő türelmét, az ő jóságát, az ő Istennel való kapcsolatából merítkezzünk, és lássuk meg azt az erőt, azt a lelki nagyságot, amit a hit és az Istennel való kapcsolat nyújt az embernek, és amit Isten kínál akkor, ha Máriával együtt ki tudjuk mondani, hogy történjék velem szavaid szerint, mert hiszem, mert tudom, hogy ha az Istenben bízok, ha az Istennek mondok igent, ha az Istennek a kezébe helyezem az életemet, akkor semmi rossz nem történhet velem. Hinnem kell azt, hogy az Isten nem akar rosszat az embernek, hogy Isten a rosszból is tud jót kihozni, hogy Isten minden történés, esemény, találkozás által tud bennünket alakítani, csiszolni, formálni, meg tud bennünket szentelni, meg tudja adni a szív békéjét, a szív nyugalmát, a lélek egységét. És nincs nagyobb dolog annál, mint amikor az ember egyesül az Istennel. Nincs nagyobb kegyelem, mint amikor az ember felismeri a fényt a sötétségben. Nincs nagyobb áldás, mint amikor az ember szabaddá válik a hitben, szabaddá válik az Isten dicséretében, és megtapasztalja azt a belső örömet, belső békét, amit csak az Isten adhat meg. Ezt tapasztalták meg a feltámadás után az Emmauszi tanítványok, ezt tapasztalta meg a boldogságos Szűz Mária akkor, amikor Jézus útját végigjárta, akkor, amikor az ő elhívásának, az ő kötelességének minden napjait teljesítette, amikor a szenvedésben és a nehézségben, amikor a bánatban és az örömben, a sikerben és a kudarcban egyaránt megélte, megtapasztalta, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, hogy Isten ígérete erős, hogy Isten ígérete igaz, hogy Isten ígérete örömet ad a szívnek, a legnagyobb szenvedések közepette is. Ezért tudott ez az asszony, ez az édesanya, ezért tudott mindent végigélni, ezért tudott mindent hittel megélni, ezért tudta Jézus életének eseményeit végigkísérni, ezért nem omlott össze, ezért nem lett depressziós, ezért nem lett csalódott, mert hitt abban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, hogy Isten hatalma úr az élet és a halál felett, hogy Isten ereje örömmel tölti el az embert, és erre a békére kell nekünk vágyakozni, hiszen ma is sokan megpróbálnak hamis békét kínálni, vagy felajánlani az emberiségnek, ami külső béke, de Isten belső békét, egy lelki békét akar nekünk kínálni, olyan békét, amely belülről fakad, az ő akarata szerinti békét, és mindazok, akik ezt a békét keresik, megtalálják azt, és hogyha hiszünk abban, hogy Isten ereje, Isten kegyelme hatalmas és erős, akkor hinnünk kell abban, hogy képes arra, hogy megvalósítsa az életünkben azt a békét, amelyben megújulhat az ember, megújulhat a család, megújulhat a társadalom, megújulhat a hit. De ez csak a belső békéből születhet újjá. Nem valamiféle törvényekre, parancsokra épülő békéből, hanem abból a belső békétől, mely Istentől származik, amelyet Jézus nem úgy kínál, és nem úgy ad, mint ahogy a világ kínálja, és a világ adja. Ezt a békét kérjük, ezt a békét imádkozzuk ki Máriával együtt, hogy hasonlítsunk a mi mennyei édesanyánkhoz az alázatban, a hitben, a reményben és a szeretetben. Köszönöm, hogy ma is meghallgattak, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária, Mária, fehér lílium szál, ki a magas égen, szépen
Mario. Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya gondolatait hallották. A műsort Kolesztár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként, éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központ sokrétű programkínálatát ajánljuk figyelmükbe. Majd a Harlekin Bábszínház új előadásáról, a CNT-ről beszélgetünk az alkotókkal. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben az idén 25 éves szimbiózis alapítvány elnökével Jakubinyi Lászlóval beszélgetünk, az autizmus világnapjáról, hétköznapokról, szakmai kihívásokról, feladatokról, jó gyakorlatokról és statisztikákról is. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Nagyon sokan bőségesen részesültek Isten kegyelmében. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, az érte kapott pénzt pedig elhozta és az apostolok elé tette. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Jézus az éhezőket kenyérrel lakatta jól, és nem ezzel a szóval, az ember nem egyedül kenyérrel él. Jézus a betegeket és szenvedőket, a leprásokat és kitaszítottakat nem intézte el egy utalással a boldog túlvilágra, hanem meggyógyította őket. És ezzel egyben, hogy divatos szóval éljünk, koruk társadalmába, családjukba, törzsükbe, falujukba való beilleszkedésüket tette lehetővé. Jézus az egész ember gyógyította meg. Így kell a keresztény ember gondolkodásának is az egész emberre irányulnia. Minden létsíkon, legyen anyagi vagy szellemi javakról szó, a birtokolók legsilányabb kifogása az, hogy kényszer helyzetben vannak, nincs módjukban adni. Hamis a mondás, hogy az ember abból tud adni, amilyen van. Sokkal inkább úgy kell fogalmazni és élni, az ember azt birtokolja igazán, amit oda tud adni. Uram, segíts, hogy mindenki számára az legyek, aki várni tud, és nem veszíti el türelmét, aki odafigyel, és nem fárad el, aki jósággal fogad el bármit, és szeretettel ad a sajátjából, aki engedi, hogy megtalálják, amikor szükség van rá, akihez el lehet menni, ha kérni kell valamit, aki békét sugároz ki maga körül, aki egészen tőled jön, aki teljesen a tiéd, és így mindenkié.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.